Kedves hallgatóink, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 2013. szeptember 1-től az állami általános iskolák első és ötödik évfolyamán és a 6 évfolyamos gimnáziumokban a 7. évfolyamon kötelezővé tették a hittan, illetve az erkölcstan oktatását. Hangóné Birta Melinda, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztora több oktatási intézményben is tanít hittant. Mint elmondta, ezeken az órákon a diákok részéről számos hétköznapi dolog is felmerül, például a család, a barátság, a párkapcsolati kérdések, a pályaválasztás. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ám megválaszolását nyilvánvalóan meghatározza a Biblia, fogalmazott Hangóné Birta Melinda lelkipásztor, a riporter Tóth Éva.
A rendszerváltást követően az egyházak lehetőséget kaptak arra, hogy visszamehessenek az állami intézményekbe, óvodákba és iskolákba egyaránt, és fakultatív hitoktatás indult. Ez azt jelentette, hogy azok a gyerekek, akik nem egyház intézményekbe, és ugye kezdet-kezdetén ebből még nem volt olyan sok, nem egyház intézménybe járnak, azok számára is lehetőség volt, általában a délutáni órákban, vagy ilyen kora délutáni órákban arra, hogy fakultatív módon részt vegyenek hitoktatásban. Hát az egyházak igyekeztek is megragadni ezt a lehetőséget, és több-kevesebb küzdelemmel sikerült az egyházi, vagy az egyházaknak az állami intézményekbe megvetni a lábukat, és hát voltak a kezdetben ezzel hát nem kicsi harcok az intézmények vezetőivel, hogy és mint illeszkedik be a fakultatív hitoktatása az ő rendszerükbe, de aztán tulajdonképpen a szülők ragaszkodtak sok esetben ehhez, és az állami intézményeknek a vezetői kénytelenek voltak ennek engedni. Na most, ahogy tovább léptünk jó pár évet a rendszerváltást követően, akkor ugye az állami vezetés rádöbbent arra, hogy azok a gyerekek, akik a hitoktatásban részt vettek, illetve akik egyházi iskolába jártak, tulajdonképpen mennyivel inkább megbízhatóak, stabilabbak, akár későbbi munkahelyeiken is, és hogy az a fajta hiány, amit az elmúlt rendszer okozott a társadalom életében, így pótolható, illetve kompenzálható, hogyha a gyerekek olyan nevelésben részesülhetnek, amelyek rámutatnak arra az alap problémára, amit úgy hívunk, hogy erkölcs. És hát nyilvánvalóan az idők folyamán kialakult az emberekben egyfajta tiltakozás.
Most akkor a hit és erkölcstan az egy foglalkozás, vagy egy
így
óra?
Van, tehát a hit és erkölcstan címszó alatt most már az történt, hogy mivel alapvető etikai normák nem voltak igazából a köztudatban már, tehát a gyerekek számára és a fiatal szülők számára sem volt egy biztos pont, amihez igazodhattak, ezért látta be az oktatás, illetve a kormányzat, hogy ezt a hiányt nagyon sürgősen pótolni kell. És mivel nyilvánvalóan voltak már sokan, akik semmilyen egyházi felekezethez nem tartoztak, az ő számukra adta azt a lehetőséget, hogy akkor egy alap etika, egy alap erkölcstan oktatást bevezett az iskolába, és azok számára pedig, akik felekezetekhez tartoznak, azok számára pedig lehetőséget ad, hogy kötelező jelleggel heti egy órában, az állami iskolákban, heti egy órában hitoktatásban részt vehessen a gyerek. Tehát ez egy nagyon megfontolt lépés, ugye sok ellenállásba ütközött, de ma már azt mondhatjuk, hogy igazából mindenki elfogadta, és látja ennek az értelmét és a hasznát. Tehát ott kezdődött ez a történet, hogy volt a fakultatív hitoktatás, és aztán utána, amikor már egy-egy, ugye ez városon úgy van, hogy egy-egy gyülekezet területén lévő állami iskolába már ott voltunk, és amikor bevezették a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatást, akkor pedig egyértelmű volt, hogy azok a gyerekek, akik fakultatív hitoktatásra jártak, vagy azok, akik nem jártak, és tulajdonképpen megkeresztelve sincsenek, választhassák az etika, etikát, vagy a hittanoktatást. Tehát nekem is vannak a csoportjaimban olyan gyerekek, akik tulajdonképpen nincsenek megkeresztelve, de a leglelkesebbek. És ugye ezt maguk a szülők mondják el, és ezt még régen a fakultatív hitoktatás kapcsán is megtapasztaltam, hogy amikor hazamegy egy gyerek, és a szülőnek lelkesedik, és lelkesen mesél arról, hogy mi történik egy hittanórán.
Na, mi történik egy hittanórán?
Mi történik egy hittanórán? Hát általában az történik, hogy most azt mondom el, ami ma történt. Bementem az iskolába, és a gyerekek messziről megláttak, és kiabáltak,
ez
és
odaszállt.
Általános iskola, igen, és megöleltek, és jaj, de jó, és mikor, és hogy, és mikor találkozunk. Tehát így kezdődik. Aztán utána bent az órákon, mi történik a hittanórákon? Bibliai történeteket tanulunk. Tehát alapvetően bibliai történetek, biblia ismeret, és ezen kívül, vagy ezzel együtt, vagy hogy is mondjam, csak erre ráépítve minden mást, ami egy gyereknek az életében kérdésként felmerül. Például a család, például a családi kapcsolatok, például a barátság, később a pályaválasztás, de olyat is mondhatok 7.-8. osztályos korban a lányoknál, mi a divat? Hogyan viszonyuljak én a divathoz? Vagy párkapcsolati kérdések, ugye 7.-8. osztályban, vagy később, ugye középiskolában, ezek óriási kérdések. Tehát hétköznapi kérdésekről is beszélünk, de ugye nyilvánvalóan meghatározza ezeknek a kérdésfeltevéseknek, illetve válaszoknak az alapját a Biblia.
És a középiskolásokat mi érdekli a hittanórán? Vannak ilyen hétköznapi kérdések?
A középiskolásokat, hát akiket érdekel, gyakorlatilag azt mondom, hogy mindenevők, tehát ami az életnek a nagy kérdése, és hát a középiskolás az egy nehéz kérdés, mert hogy szólítsuk meg őket, hogy egyáltalán bevonjuk őket ebbe a történetbe, hogy részt vegyenek ebben, vagy pedig nyomkodják a mobiljukat, és hát ez engem nem érdekel, címszóval ott legyenek. Szóval ez egy óriási kihívás egyébként hitoktatóknak és vallástanároknak és lelkészeknek egyaránt, de én azt gondolom, tehát ez az én tapasztalatom, hogyha megtaláljuk velük a hangot, legyen kicsi, vagy legyen nagy, tehát mit tudom én, 6 éves vagy 18 éves, hogyha sikerül velük megtalálni a hangot, és többnyire igen, akkor óriási élmény egy hittanóra. Nekik is, meg nekünk is.
De gondolom, hogy van egy kötelező tananyag.
Persze.
Az evangéliumról, amit meg kell, hogy tanuljanak, vagy le kell, hogy adjon nekik, nagy tiszteletű asszony, az egy dolog, hogy már mennyire marad meg bennük, vagy mennyire érdekli őket, de gondolom, hogy ön fel tudja kelteni az érdeklődésüket.
Igen, hát a Református Pedagógiai Intézet kidolgozott ugye rendes tanmenetet, tantervet, hittankönyvek készültek. Ezek alapján tulajdonképpen nekünk könnyebb, hogy elindulunk egy bizonyos tematika mentén, és hát ennek kapcsán alakulhatnak ki ezek a beszélgetések. Nyilvánvalóan vannak hittankönyvek, ezek ugyanúgy ingyenesek, mint az egyéb tankönyvek az iskolákban. Munkafüzetek, segédanyagok, énekelni nyilvánvalóan azzal a csoporttal, akik különösen is fogékonyak erre, és szeretnek énekelni. Nagyon sokat lehet. Van igen egy határozott tanmenet, tanterv, ami alapján haladunk. Ebbe azért mindig hát okosnak kell lenni, hogy bele kell illeszteni, és bele kell csempészni mondjuk a helyi adottságokat, a helyi történelmet, például mondjuk a Gyavasi templom történetét, meg hát ezeket az aktuális kérdéseket, mert nem egy és nem két alkalommal volt olyan eset, amikor nyilván az ember felkészül ezekre az órákra, tehát nem csak úgy adhok alapon történnek, és meg volt a határozott terv, hogy e szerint fogunk haladni, de éppen egy olyan konfliktus helyzetet kellett kezelni, ami mondjuk az osztályban akkor aktuális volt, vagy családi problémát, és ezekre készen kell állni, és nyitottnak kell lenni, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, hát ezt én értem, de most nem erről fogunk beszélni, mert akkor vége a történetnek, amikor ezt látják, hogy hú, hát itt elmondhatunk, és megkérdezhetünk, és megoldásokat kaphatunk esetleg olyan kérdésekre, vagy válaszokat kaphatunk olyan kérdésekre, amelyek most nekem nehézséget okoznak, vagy ami miatt bejön mondjuk egy második osztályos és sír, és hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor, mert a tanmenethez ragaszkodunk, akkor ott elvesztünk, de hogyha a gyerek azt érzi, hogy itt lehet nekem szomorúnak lenni, és vigasztalást kapok, és emellett egy csomó érdekes dolgot is tanulok, akkor rendben van.
Nagy tiszteletű asszony szerint az jó dolog volt, vagy jó döntés volt, hogy kötelezővé tették a hittan oktatást a általános és középiskolákban?
Igen, ez abszolút helyén valónak tartom én magam. Én azt gondolom, hogy egyfajta rendszer ez, egyfajta rend, és hogyha ha rendet látunk az életünkbe, és rendet tapasztalunk az életünkbe, ilyen értelemben is, akkor jó irányba haladunk.
És hogyan látja az elmúlt évek tükrében ezekről a hittanórákról? Mennyire vannak jelen a diákok szüleikkel a gyülekezetben? Tehát mennyire vesznek részt a gyülekezeti életben? Tehát van-e ennek a hittanórának egy olyan hozadéka, vagy pozitívuma, hogy mintegy a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás előélete lehet ez?
Én mindenképpen látok ilyet, tehát tapasztalok ilyet, nem azt mondom, hogy borzasztó nagy arányban és borzasztó nagy százalékban, de egy ilyen 10-30%-ban lehet azt mondani, hogy ennek kapcsán van egyfajta változás, és a fiatal családok bekapcsolódnak a gyülekezet életébe. Nyilvánvalóan ez nem rögtön az első pillanatban történik meg, de mikor több éven keresztül azt látja a szülő, és azt tapasztalja a szülő, hogy a gyereket, amikor nekem azt mondja, hogy mi a kedvenc tantárgyad, és azt mondja, hogy hát a hittan, és otthon is elmondja, akkor azt érzem, hogy akkor a szülő is ezt fontosnak tartja, hogy a gyerekem szereti, és szeretne elmenni nyári táborba, és a nyári tábor után elmegyünk egy istentiszteletre, és ez valami miatt megtetszik, akkor van ilyen fajta mozgás. Tehát nem azt mondom, hogy most ez ilyen 100%-os változást fog hozni, mert nem, de szépen lassan elindul, mint ahogy az is, hogy amikor az iskolába ugye bekerült ez, hogy kötelező a hitoktatás, akkor ugye állami iskolákban nagyon sokan tapasztalták, én nem, hál' Istennek elmondhatom, hogy nem, de nagyon sokan tapasztalták az ellenállást, és hát nyilvánvalóan az évek során az ember egyre inkább megtapasztalja, amikor belép az iskola ajtón, vagy az iskola kapun, hogy nem csak a gyerekek, hanem az ott tanító pedagógusok számára is fontos a jelenlét, és egyfajta szeretetet, vagy egyfajta elfogadást, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de én mindenképpen ezt érzem, hogy úgy fogadnak engem ott az iskolába, hogy úgy érzik, hogy ott a helyem.
Köszönöm szépen, és kívánom önnek, hogy a továbbiakban is úgy érezzék, hogy önnek ott az általános iskolában, illetve a középiskolában a helye. Hangóni Birta Melindával, az Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk a hittanoktatásról. Köszönjük szépen, hogy az Európa Rádió vendége volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, áldás békesség.
Áldás békesség.
A riporter Tóth Éva volt.